Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai ünnepi Zsoltár szavaival. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Erre egy sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket és Isten tiszteletünk kezdetén a 254. dicséretünket énekeljük. 254. énekünk első 5 versszakát, az első így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat. Hajtsuk meg a fejünket, csendesedjünk el imádságra. Mindenható Istenünk, a Zsoltárossal együtt mi is valljuk azt, hogy Te vagy az életünk ereje, Te vagy a világosságunk és segítségünk, és ezért nincs mitől félnünk, és nincs mitől rettegnünk. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy itt lehetünk a Te házadban, gyönyörködhetünk a Te templomodban, de hisszük, valljuk azt is, hogy bárhol is legyünk, a Te sátradban lehetünk, a Te sátrad védelme alatt, és ott találhatunk tőled kapott biztonságot. Urunk, köszönjük neked azt, hogy adod a vasárnap lehetőségét, ünnepét, hogy újra és újra alkalmat adsz nekünk a veled való találkozásra, arra, hogy figyelhessük a Te szavadat. Urunk, hálát adunk neked ezért a lehetőségért, és tudjuk azt is, hogy ehhez is a Te erődre, Te segítségedre van szükségünk, hogy jól éljünk ezzel a lehetőséggel. megvalljuk, Urunk, hogy milyen sokszor szóródik szét a figyelmünk, annyi minden leköt bennünket, olyan sokszor csak felszínesen figyelünk rád, annyi mindennel foglalkozunk, annyi mindent csinálunk, és közben a lényegről elkerül a figyelmünk, és elkerül a hangsúly. Köszönjük azt, hogy most is te hívtál, és te elkészítettél mindent a veled való találkozásra, és arra kérünk, hogy vegyél el tőlünk is, belőlünk is mindent, ami akadályozna abban, hogy valódi találkozásunk legyen veled. Vedd el, kérünk a figyelmetlenségünket, vedd el a terheinket, amik nyomasztanak, amikről gondolkozunk. Kérünk, hogy könyörülj rajtunk, és újíts meg minket, és add a te igédet, és a te igéd legyen, mint az élő és éltető víz a számunkra. Szomjasak vagyunk, Urunk, add, hogy a te igéd valóban az élet vízévé váljon az életünkben. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét úgy, ahogy szól hozzánk János evangéliuma 4. fejezetéből, a 4. fejezet 4. versétől a 30. versig terjedő szakaszból. Ezt a hosszabb ige szakaszt nyitott szívvel, lélekkel, figyelemmel kövessük. Jézusnak Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő délfelé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványi ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan? Te zsidó létedre tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki, aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik, de aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre bújkó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy férjed nincs, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed, ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy próféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Isten, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt, higgy nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt, tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki, én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítvány éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá. Isten tegye áldottá az ő igéjét a szívünkben, hogy megérthessük, befogadhassuk, és gyümölcsöt teremhessen. Amen. Egy héttel ezelőtt érkezhetett el hozzánk az a hír, hogy Rakoncai Gábor, extrém sportoló, kénytelen volt feladni azt a kísérletét, amelyben azt a célt tűzte ki, hogy egy szörfdeszkán, egy speciális kialakítású szörfdeszkán kb. 50-60 nap alatt egyedül, teljesen egyedül átelvezi az óceánt. Azonban olyan körülmények közé került, időjárási viszonyok közé, hogy teljesen csuromvizesen átázva, napokon keresztül erős szélben a kihűlés veszélye fenyegette. És mindent megtett, amit csak lehetett, elment a végsőkig, de egy ponton döntenie kellett, hogy vagy tovább megy, és vállalja a kockázatot, hogy teljesen kiszolgáltatja magát az elemeknek, és tulajdonképpen a biztos halálba megy tovább, vagy pedig segítséget kér, hagyja elúszni a hajót, hagyja, feladja tényleg ezt az utat, és segítséget kér. És ő ezt választotta, felvette a kapcsolatot a közelben lévő teherhajóval, és ők ott is voltak mellette, rádión keresztül, és időnként kérdezték, hogy érzi még a lábát. Aztán fél óra múlva is megkérdezték, és ő igennel válaszolt, de azt mondták neki, hogy ők nem vállalják a kockázatot, mert ha a közelébe is ér a hajónak, még ott van 30-40 méter, úszni kell, több méteres hullámokban, nem az úszás tudástól függ ez, a végső ki kimerült szervezete bármelyik pillanatban felmondhatja a szolgálatot. És ezért kellett, hogy érkezzen egy helikopter, egy ilyen segítség, ahol leeresztettek hozzá kötélen egy embert, aki maga is beérkezett a vízbe, magához kötötte a bajba jutottat, és aztán mindkettőjüket együtt húzták föl biztonságos helyre. Sok tanulsága van ennek a történetnek, és sokféle üzenete beszél nekünk az emberi teljesítményből, annak a majdnem határtalanságáról, hogy lehet, meddig lehet kitolni a határokat, beszél az erőről, az akarat erőről. Volt egy másfél órás élő bejelentkezése, amit, hogyha valaki megnézett, akkor nem azt szűrte le belőle, hogy mekkora kudarc érte őt, vagy ott, hogy milyen kétségbe esett állapotban van. Nem a reménytelenségről szólt ez a bejelentkezés, hanem a kitartásról és a reménységről. Erőt adott azoknak, akik megnézték ezt a videót, a saját küzdelmeikre nézve is. De arról is szól ez a történet, és arról beszél, hogy egy ilyen utat segítség nélkül, mégpedig felülről jövő segítség nélkül nem igen lehet végigcsinálni. Miért mondtam el ezt a történetet? Mi köze van mindennek a Samária asszonyhoz? Hát első hallása nem sok, de azért, hogyha jobban belegondolunk, akkor a lényeget tekintve mégis ugyanarról van szó. Itt van két ember, mind a kettő nagy bajban van, nagy veszélyben van. Az egyiknél ez nem annyira látványos, de ugyanolyan valóságos. Ennek az asszonynak nem a testét, hanem a lelkét fenyegette a teljes kihűlés. Mind a két ember nagy bajban volt, és mind a két élet a pusztulás felé tartott, és tulajdonképpen majdnem, hogy mindegy is volt az, hogy ez a teljes pusztulás az egy-két órán belül, vagy egy-két évtizeden belül következik be. És az asszony nem kért ugyan segítséget, de mégis érkezett, nem is tudott volna kitől, én azt gondolom, az a meggyőződésem, nem azért nem kért segítséget, mert nem vette észre, hogy mekkora nagy a baj, hanem azért, mert nem tudta, hogy kihez forduljon, honnan érkezhet. Akik körülötte éltek, azoktól nem várhatott segítséget. Ők a maguk nagy és biztonságosnak vélt hajóján utazva nem együttérzéssel, hanem megvetéssel vagy közönnyel szemlélték ennek az asszonynak a vergődését, az életért folytatott küzdelmét. De végül mégis megérkezett a segítség, mégpedig fölülről jött valaki, aki kiemelte ebből az állapotból. És így figyelhetjük ezt a történetet, mert láthatjuk benne Jézust, a szabadítót, az ő neve is ezt jelenti, hogy szabadító. Hogyan is érkezik, hogyan a szabadítás? Három területet is láthatunk ebben az egy történetben, ahol ő megmutatja a szabadítását. Először azt látjuk, hogy ő hogyan rombolja le az előítéleteknek a falait. Aztán másodszor látjuk, hogy hogyan szabadít meg a téves elgondolásaink, elképzeléseinknek a fogságából, és harmadszor pedig az, hogy hogyan szabadít meg a bűnnek, a félelemnek a rabságából. Először tehát az előítéletek. Nem hétköznapi körülmények között jött létre ez a találkozás Jézus és az asszony között, de még inkább az a furcsa, hogy egyáltalán kialakulhatott ez a beszélgetés. Legalább három okot lehet sorolni, ami miatt Jézusnak nem kellett volna szóba állnia ezzel az asszonnyal, főleg nem neki kellett volna kezdeményezni ezt a beszélgetést. Az első az, hogy Samáriában vagyunk. Az ország középső területén, és talán ismerjük ezt a nagy ellentétet, hallottunk is itt az igében, erről az ott élők és a zsidóság között több száz évre nyúlik vissza ez az ellentét, ez a rossz viszony egészen a babiloni fogságig, amikor a zsidóságot elvitték, a samáriaiak itt maradtak, és az itt maradók keveredtek a pogány népekkel, vér szerint is, vallási szempontból is. Egy másfajta úton indultak el, fölépítettek egy ellen templomot is itt a Garizim hegyén, csak Mózes öt könyvét fogadták el, és azóta tényleg ilyen volt a viszony közöttük és a zsidóság között, ahogy itt olvastuk, nem érintkeztek egymással. És mégis azzal kezdődik ez a szakasz, hogy Jézusnak Samárián kellett átmennie. Arra kellett mennie, amerre a zsidók közül senki nem ment. Hogyha valahogyan át kellett jutni az ország másik végére, inkább megkerülték, egy nagyon hosszú kerülőutat választottak, a fáradtságot is ezzel csak azért, mert nem akartak érintkezni az ott élőkkel. Jézusnak ott kellett átmennie, ott kellett lennie. És ez a kell szó, ez az ő küldetése, szolgálata kapcsán sokszor előkerül, fontos pontokon, és így talán mi magunk is elgondolkozhatunk ezen, amikor ezt éljük át, valamikor azt érezzük, hogy ott kell lennünk egy helyen, magunk sem tudjuk, hogy miért, nem akartunk mi oda menni. Egy olyan úton találjuk magunkat, amire nem szerettünk volna menni, de mégis valamiért ott kell lennünk. Miért? Azért, mert ott az Isten találkozni akar velünk, mert ez benne van az ő minket kereső tervében. Másrészt azért is volt elképzelhetetlen ez a találkozás, mert Jézus akkor már egy ismert, elismert, tiszteletre méltó, tanító, rabbi, mester volt. Egy egyszerű emberrel csak úgy ezek a mesterek nem álltak szóba. És harmadszor pedig azért is volt különös ez a beszélgetés, mert akivel találkozott, ez egy asszony, egy nő volt, és a kor társadalmi szigorú korlátai között megint csak elképzelhetetlen volt egy ilyen beszélgetés. Ezek az előítéletek, és ez az emberi sík, és akkor még nem is beszéltünk a legnagyobbról, mert itt tulajdonképpen arról van szó, ami a legelképzelhetetlenebb lenne, hogy a végtelen hatalmú Isten eljön, lehajol a bűnös emberhez, vele akar találkozni, ismeri őt, tudja az ő életét, és mégsem küldi el magától, mégsem fordul el tőle, hanem ő maga keresi a találkozást, a beszélgetésnek a lehetőségét. Jézus nem csak találkozni akar ezzel az asszonnyal, hanem kér tőle, és ezzel mutatja meg azt, hogy igen, szükség van erre, szükség van arra, hogy az asszony megnyissa magát ő előtte, mert akkor lesz értelme ennek a beszélgetésnek, hogy megnyíljon, hogy őszinte legyen. Jézus nem az Isten törvényeivel, nagy igazságaival közelít, azt borítja rá erre az asszonyra, belelátva az ő életének sötétségeibe, nem vakítja el az ő világosságával, szentségével, tökéletességével, hanem kér tőle valamit, amit tud adni, egy keveset. És Jézus így kér tőlünk is, azt kéri, amit tudunk adni, azt a keveset, azt a figyelmet, azt a nyitottságot. Nem úgy kér, ahogy mi szoktunk egymástól, hogy a legnagyobbat, hogy maximális elvárásokkal fordulunk egymás felé, amiről talán magunk is tudjuk eleve, hogy úgyse fogja tudni megcsinálni. És aztán tudjuk mondani, hogy na ugye látod, még ennyire sem vagy képes, még ezt sem vagy hajlandó nekem megcsinálni. Jézus nagy tapintattal közelít, és ennek a tapintatnak meg lesz az eredménye. Hét kérdés, vagy megnyilvánulás, és hét válasz, reakció hangzik, és ennek a végére ez az asszony egészen megváltozik. azzal kezdődik, hogy szinte tiszteletlenül fordul oda, te zsidó létedre szobálsz velem. Meg azt is kérdezi, te nagyobb lennél Jákobnál? Úgy kérdezi, mint aki eleve tudja a feladatot, ez csak egy költői kérdés. Hogy lennél te nagyobb? És aztán, amikor hall Jézustól erről a vízről, akkor ő maga is kérni fogja, aztán azt mondja róla, hogy te próféta vagy. És aztán a végén eljutod, hogy megy a városba, és azt mondja, gyertek, mert ő a Messiás, ő a Krisztus. Te zsidó vagy, innen kezdődik, és eljutod, hogy ő a Krisztus. Ez a beszélgetés nagy mértékben ellentéte az előző fejezetben olvasható híres beszélgetéssel, amikor Nikodémus megy oda Jézushoz. Éjszaka van, nem nappal. Nem egy egyszerű ember, hanem egy vallási vezető, és ő tiszteletadással kezdi. Azt mondja, hogy mi tudjuk, hogy te az Istentől jöttél. Te nagy tanító vagy. És aztán, amikor hallja Jézus szavait, akkor benne is megszületik a kétség, mint ebben az asszonyban, de ő benne ott is marad. És ezzel az értetlenséggel megy el Nikodémus, és aki jóval később, sokkal később fogjuk ott találni újra Jézus közelében. Az a kérdés, hogy mi múlik az, hogy ez a beszélgetés, ez változtat-e bennünk valamit? Hát azon múlik, hogy mi elhisszük-e, hogy amit Jézus mond, az igaz. Hogy elhiszem-e azt, hogy ő nem csak hozzám beszél, hanem hogy amit mond, az nekem szól, az rólam szól. Elhiszem-e, hogy ő azért akar beszélgetni velem, mert segíteni akar, mert meg akar menteni, föl akar emelni abból az állapotból, ahol vagyok. Jézus tehát legyőzi az előítéleteknek az akadályát, de megszabadít az elgondolásainkból is, amik olyan sokszor megkötöznek bennünket, mégpedig úgy, hogy ő nem a felszínre figyel, hanem rámutat a mélyre, a mélységre. Elveszi azokat az elképzeléseinket, gondolatainkat, amik mögé olyan könnyen el lehet bújni. Ez az asszony is bújkált. Menekült az emberek elől, nem akart velük találkozni. Azért van itt, azért jön délben, a legnagyobb hőségben a kúthoz, tudta, hogy akkor senki más nem lesz ott. Nem volt jó híre. 5 férje volt már, nem jó szemmel nézték az emberek. És felkeltette az érdeklődését ez a víz, amiről Jézus beszél, hogy van olyan víz, amiből ha merítek, akkor nem kell többet venni. Nem kell állandóan meríteni újból. Felkelti az érdeklődését, az a másfajta élet, amiről Jézus beszél, az a másik élet, ami az ő kudarcokkal teli, kitaszított életétől annyira különbözne. De amikor Jézus rámutat az élete legfájóbb pontjára, akkor hirtelen, mintha a menekülne, mintha másra terelni a szót. Itt van ez a víz, és azt mondja Jézusnak, hogy adjál akkor ebből a vízből. Szeretne gyors megoldást, azonnali megoldást, akkor minden elrendeződne. És nem kapja meg Jézustól ott, akkor még nem is jó módon szemléli ezt a vizet, hogy akkor ez így van, rögtön megkapom, és minden megoldódik. Hanem azt hallja Jézustól, hogy hívd ide a férjedet. Nincs férjem. Igen, nincsen, mert 5 férjed volt, és ez, akivel most élsz, ez nem a férjed. Ezt jól mondtad. És ekkor az asszony felismeri azt, hogy ez a valaki, aki beszél vele, mindent tud róla. És itt történhetne meg a leborulás, és az, hogy Uram, akkor mondd el, amit te nekem mondani akarsz. Te, aki ennyire belelátsz az életembe, akkor folytasd, és akkor beszélgessünk. De nem ez történik, hanem ez az asszony menekül, és eltereli a szót, és a személyesről eltereli a témát az elméletire. Az erkölcsiről a vallásira, amiről talán könnyebben lehet beszélni. Mert olyan szép dolog az Isten nagy igazságairól beszélni, azokról elmélkedni, azokról gondolkodni, mert amíg ezt tesszük, addig sem kell saját életünkre nézni. Amíg nagy teológiai kérdésekkel foglalkozunk, addig nem kell a saját életünk kérdéseivel foglalkozni. Sokszor bennünket is ér ez a kísértés, és még tragikusabb az, amikor mindezt úgy csináljuk, úgy beszélgetünk, vitatkozunk ezekről a kérdésekről, hogy közben azt gondoljuk, szentül meg vagyunk győződve, hogy a teljes igazság nálunk van. Mint amikor 4 teológus vitatkozik, és Hárman egy állásponton vannak, a történet szerint a negyedik pedig az ellentétes nézetet képvisel, és egyszer csak felsóhajt, felkiált Istenhez, hogy Uram, könyörülj meg rajtam, és győzd meg ezeket a makacs teológusokat, hogy nekem van igazam. És akkor megnyílik az ég, mindenki meglepetésére Isten karja lenyúl, és az ujjával a fohászkodóra mutat, és mennydörgő hangon azt mondja, neki van igaza. Többiek összenéznek, meglepődve, és az egyikük megszól, és mondja, rendben, de ez így még mindig csak 3-2. Tehát vagyunk így, kicsit szerintem ismerős a helyzet. Mennyivel könnyebb így ezekről a dolgokról vitatkozni, mert közben nem kell ránézni a saját életemre, annak a kérdéseire, és arra, hogy vajon ki fog azt arra választ adni, ami az én nagy kérdésem. És ez az asszony is előveszi a kérdést, hol kell az Istent helyesen imádni. És nem úgy, mint a farizeusok, nem támadásból, hanem inkább védekezésből, menekülésből teszi fel ezt a kérdést, azt, amire úgy gondolja, hogy erre nem lehet jól válaszolni. Mert azt mondja Jézus, hogy Jeruzsálemben kell imádni Istent, akkor azt mondja, hogy na látod, hát itt van az ellentét közöttünk, nincs miről beszélni tovább, te is olyan vagy, mint a többiek, többnek gondolod magad nálam. Azt mondja, hogy itt kell Samáriában imádni az Isten, akkor meg azt mondja, hogy nagyon jó, akkor egy platformon vagyunk, akkor viszont folytathatjuk a beszélgetést erről, a templomról, csak ne a saját életemről. Jézus nem beszél nem egyikről sem, mert ő nem a felszínről akar beszélni, hanem ennek a kérdésnek is, és az asszony életének a mélységeiről akar beszélni, és azt mondja, hogy igen, az Isten ott van a templomban, meg lehet őt ott találni, de meg lehet bárhol találni, és ő ott van, ott jár közöttünk, Jézusban most is itt jár közöttünk, és az Atya imádókat keres magának, de akik őt imádni akarják, azoknak lélekben és igazságban kell őt imádni. Nem az a lényeg, hogy hol, hanem az, hogy hogyan megyünk oda az Isten elé. Nem a külső cselekmény, nem a kultusz a fontos. És ez az asszony is azt értette meg, azt tapasztalta meg, hogy az a fajta vallásosság, amit ő addig követett, emberi cselekedet, a szertartás, a külsőség, az nem tud igazi megoldást adni az ő kérdéseire. Hányszor fohászkodhatott fel az Isten ezt, hogy Uram, segíts! Csak hogy nem ismerte azt az Istent, aki tényleg tud segíteni. Nem ismerte azt az Istent, aki tényleg kézben tudja tartani az életét, és meg tudja változtatni ezt. Nem ismerte úgy Istent, mint aki őt igazán szereti, aki elfogadja úgy, ahogy van, és aki kész és képes az ő sorsán is változtatni. Mindehhez lélekben kell imádni az Atyát. Nem az a kérdés, hogy mit hirdetünk, hanem az, hogy mit mutatunk meg ő felé magunkból, megnyitjuk-e magunkat ő előtte. Lélekben és igazságban, vagyis a valóságot látva, mert ezt jelenti ez a szó, és ez az asszony megláthatta az életének az igazságait, valóságát, és mindegyiket odavihette Isten elé, megláthatta az életének a kitaszítottságát, megvetettségét, reménytelenségét, és ezt mind odavihette Istenhez. Imádni, ez a szó többször előfordul itt ebben a rövid részben, és ez azt jelenti, úgy is lehetne mondani, hogy leborulva imádni, térdre hullani az Isten előtt, és oda vinni mindazt, ami ott van bennünk, és letenni elé. Ez a sportoló, akiről az elején beszéltem most egy riportban, interjúban azt mondta el, hogy hát letérdeltem azok után, ami történt. És a riporter visszakérdezett, hogy milyen értelemben mondja ezt, és ismerve ennek a szerkesztőnek a lelkiségét, vagy világnézetét, így kell ugye mondani, benne volt az a reménység, hogy a válaszban ott lesz, hogy bejön valamiféleképpen a képbe a hitnek a dimenziója is. De a válaszban ez nem nagyon volt benne. Azt mondta ez a fiatalember, hogy volt egy nagy célom, egy nagy tervem, ez most már nincs, ezt elveszítettem. Elúszott a hajó, szó szerint képletesen, másfél év munkája volt benne, az enyém, meg másoké. Hát ettől megrogytam egy kicsit. De nagyon nagy kérdés az, hogy az ember mitől tért el le, hogy hogyan És itt tényleg az is fontos, hogy hol térdelünk le, hogy oda tudunk-e az Isten elé térdelni, hogy csak a terhek azok, amik lehúznak, vagy úgy viszem oda, hogy én ezt le akarom tenni, ott az Isten előtt. És az asszony látja, hogy erre van szükség, és ezt megteheti, és megállapítja, hogy a Messiás az, aki mindent meg fog rólam mondani, mert én ezt megtapasztaltam, és Jézus azt mondja, hogy igen, én vagyok. Ugyanazt mondja, mint Isten, ahogy bemutatkozik, vagyok, aki vagyok. Én vagyok, aki veled beszélek, aki létezem, aki azért jöttem, hogy felemeljelek téged. És az asszony elindul, és megkezdődik az új élete. És azt is megtapasztalja harmadszor, hogy Jézus hogyan szabadít fel a bűnnek, a félelemnek, a fogságából, rabságából. Jó Sándor ige magyarázatában találhatjuk azt a gondolatot, hogy azt kérdezi, mi történt volna, hogyha ez az asszony nem hagyja ott a korsót, hanem azzal foglalatoskodik továbbra is. Azt mondja, hogy csodálatos volt ez a beszélgetés, ez a találkozás, de várjunk még, nem kell annyira kapkodni, majd később bemegyek a városba, mi lett volna, később megy be, és jönnek az emberek, és már nem találják ott a kútnál Jézust. Ehelyett ez az asszony ott hagyja az üres edényt, ami az életének a szimbóluma, jelképe is, amivel újra és újra meríteni kell, végezni az életnek a feladatait, a hétköznapoknak a munkáit, sorba-sorba, de ezek nem adnak megelégítést. Minden marad a régiben, hiába csinálja az ember újra és újra, nem segít. És most ott hagyja, és fut a városba, és már nem érdekli, hogy mit gondolnak róla, hanem viszi a hírt, és nagyon érdekes ezt látni, hogy ami eddig az élete terhe volt, az a bizonyságtételben áldás lesz, mert még hitelesebbé teszi az ő szavait, és azt láthatjuk, hogy nem csak annak kellett így történni, hogy Jézus ott legyen, és találkozzon vele, hanem mindannak úgy kellett történnie, ahogy történt az asszony életében addig is. Mindannak úgy kellett történnie, mégpedig azért, hogy most elfogadja Jézusnak a szavát, hogy tényleg megforduljon az élete. Hogyha esetleg még csak a harmadik férjét fogyasztja, és akkor van ez a találkozás, akkor azt mondja, hogy ó, hát majd csak rendbe jönnek a dolgok. Igazából nincs is nagy baj, majd elintézem ezt. Már sinem vagyok, most ez már az igazi, ez a harmadik. De most már olyan állapotban volt, és mindennek azért kell így történnie, hogy tényleg elfogadja Jézusnak a vezetését. És így gondolhatunk mi is a saját életünkről, hogy mindennek úgy kellett történnie, ahogy történt. És mindennek azért kellett úgy történnie, hogy mi is meghalljuk Jézusnak a szavát, és elindulhassunk a tőle kapott új életben. Nem csak az a kérdés, hogy mi köze a samáriai asszonynak ahhoz a sportolóhoz, hanem az a kérdés még nagyobb, hogy mi köze hozzánk, az ő történetének, mi köze a mi történetünkhöz. Lehet, hogy elsőre úgy gondoljuk, hogy nem sok. De talán most is van közöttünk, aki hallgatja ezeket a gondolatokat, egy olyan valaki, egy olyan asszony, akinek nem öt férje volt, csak egy. De aztán egy ponton eljutottak oda, hogy nem tudjuk együtt tovább folytatni. És azóta ennek a sebeit, ennek a következményeit hordozza a lelkében. Vagy lehet, hogy van olyan közöttünk, aki megint csak egyedül van, de nem a válás, hanem a halál szakított el az ő társát tőle. És most ebben a magányosságban él, és ennek a terhét hordozza. Lehet, hogy van olyan közöttünk, aki még házasságban él. Egy olyan házasságban, amiből úgy tűnik, hogy kívülről, hogy minden rendben van. De ő maga érzi a lelkemélyén, hogy nagyon nagy baj van. És nem beszél erről, mert kinek is mondhatná. Meg mit is mondana? Maga sem tudja megfogalmazni. Mi az, amin keresztül megy? Mi az, amit átél? Lehet, hogy szíve szerint már régen ott hagyta volna az egészet. De nem volt bátorsága, vagy éppen visszatartotta a fogadalma, az Isten törvénye. De azért ezt maga is érzi ott legbelül, hogy az, hogy idáig jutottunk, az, hogy itt tartunk, ahol tartunk, ez nem biztos, hogy csak a házastársamon múlott. Lehet, hogy valaki úgy van itt, hogy nagy betegséget hordoz. és nem tudja, hogy mi lesz a vége. Lesz-e vége? És úgy, mint ez az asszony, aki 5 férjet próbált ki, ő nagyon sok gyógyszert kipróbált már, és egyik sem hatott, egyik sem használt. Lehet, hogy valaki úgy van közöttünk, hogy elindult annak idején nagy reményekkel, majd én megmutatom, én másképp fogom csinálni, mint mindenki más. Majd én megmutatom a világnak, hogy hogy kell átevezni az élet óceánján. De aztán nem úgy alakultak a körülmények. Nagyon nagy az ellenszél, és ott találja magát, és azt látja, hogy csak sodródom. Azt sem tudom, hol vagyok, és azt sem tudom, hogy merre tartok. A lábamat még érzem, de a szívemet már nem nagyon. Szóval talán megtaláljuk a közös pontot, és ráérzünk ennek az asszonynak a helyzetére, mert látjuk a saját magunk életét is. De hogyha tudunk kicsit azonosulni vele, akkor azt is átélhetjük, ami ővele történt, megtapasztalhatjuk azt, amit a Jézussal való találkozás és beszélgetés ő benne elvégzett. Mert hozzánk is jön Jézus, velünk is beszélgetni akar, hozzánk is elérkezik, bennünket is akar lelki gondozni, bennünket is kér, hogy nyissuk meg magunkat, rólunk is mindent elmond, és azt szeretné, hogyha mi is feltárnánk magunkat előtte. Arra bátorít bennünket, hogy vizsgáljuk meg, mi az igazság, mi a valóság, és hogy lélekben és igazságban tudjuk őt imádni. Jézus hozzánk is eljön, leereszkedett ide közénk, belemerült egészen abba a közegbe, amiben mi vagyunk, amiben sokszor mi kapálózunk, és nem tudjuk, hogy hogyan kerüljünk ki belőle. Azért jött el, hogy felemeljen bennünket. De ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha engedjük, hogy magához kötözzön. És én ezt kívánom mindannyiunknak, engedjük meg, hogy ő magához kössön bennünket, hogy felemelhessen, hogy elhozhassa a szabadítást, a megmenekülésnek az útját. Most, amikor elcsendesedünk, akkor mindezeket végig gondolhatjuk, és válaszolhatunk mi is az ő kérdéseire, az ő kérésére, megnyithatjuk magunkat ő előtte, csendesedjünk el imádságban. Áldunk téged, Jézus Krisztus, azért a szeretetért, amivel te felénk is közelítesz, és amivel elveszel minden akadályt az elől, hogy mi valóban találkozhassunk veled. Köszönjük, hogy nem fordulsz el tőlünk a mi életünk sötétségeitől sem, hanem türelemmel és tapintattal jössz felénk. Köszönjük, hogy bennünket is kérdezel, és tőlünk is kérsz, de csak azt kéred, amit valóban meg tudunk adni. Szeretnénk most valóban megtenni, amire te hívsz bennünket. Megvalljuk, hogy olyan sokszor mi is megpróbálunk kitérni az elől, amit te mondasz. Olyan sokszor megpróbáljuk hárítani a dolgokat, pedig te pontosan azért jössz, hogy nem csak hogy rámutass arra, ami fáj, hanem azért, hogy meggyógyíts ezekben bennünket. Kérünk azért, hogy te adj nekünk hitet, te adj nekünk bátorságot, hogy megmutassuk magunkat te előtted, mindazt, amit bennünk van, amit hordozunk, amit cipelünk magunkkal. Kérünk, hogy hadd tudjunk mi is válaszolni a te kérdéseidre, és adj nekünk bátorságot ahhoz, hogy meglássuk, mi a sürgős, és mi a fontos, és hadd tudjuk félretenni a sürgőset a fontosért, meglássuk, mi az, ami igazán lényeges, amivel foglalkozni kell, hogy ne csak a felszínt figyeljük, hanem lássuk meg a mélységet is. És Urunk, köszönjük neked azt, hogy nem csak nagy bajban és veszélyben jöhetünk hozzád, hanem mindig. És szükségünk is van rá, hogy mindig lássunk téged, a szabadítót, akkor is, amikor jól mennek a dolgaink, amikor jól vagyunk, rendben vagyunk, és rendben van minden körülöttünk. Köszönjük neked, hogy ezt élhetjük most át, hogy olyan jó mindezt megköszönni neked, de az, hogy soha ne felejtsük el, hogy hálát adjunk neked ezért, hogy soha ne felejtsük el, hogy ami a miénk, azt tőled kaptuk. Kérünk, hogy így jöhessünk hozzád, akár szomorúságban, akár nagy-nagy örömben, a te ajándékaidnak örvendezve szeretnénk téged látni, és te melletted maradni. Kösd magadhoz az életünket, Urunk, hogy soha ne szakíthassuk el ezt a kötelet. Kérünk, hogy hallgass meg imádságunkat a csendben, magunkban elmondott imádságokat is, és hallgass meg bennünket, amikor közösen jövünk. Mennyi atyánk elé, térdre borulva, elmondva azt az imádságot, amit te tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetésként csak annyit mondanék, hogy ilyenkor évelején szoktuk összeállítani, illetve frissíteni a gyülekezet választói névjegyzékét. A névjegyzék megtekinthető az irodában, hogyha valakinek esetleg változtak az adatai, vagy nem biztos, hogy szerepel benne, vagy jól szerepel. Mai vasárnapon, meg a következőn is lehetőségünk van arra, hogy ezt ellenőrizzük. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora, és ő róla éneklünk, a záró énekünkben is, az énekes füzetünk 204-es számú énekével. A megmenekülés útjának, a szabadítás útjának a kizárólagosságáról énekünk, csak benned valljuk meg Jézushoz fordulva.
Csak benned, nem félek már.
Fennállva fogadjuk az áldást Jézus szavaiból, aki egy másik asszonynak azt mondta egyszer, de nekünk is szól most. Menj el, a te hited megtartott téged. Amen. Isten velünk, áldás, békesség.